dicsőség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetési alapigét, melyet János apostol első levelének első fejezetéből, illetve ugyancsak az első levél negyedik fejezetéből olvasok. Az első fejezet első 5 versét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írtuk meg néktek, hogy örömünk teljes legyen. A negyedik fejezetből olvasom Isten igét a 9. verstől. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Uram, köszönjük néked a te igédet. Áldunk, hogy van szabad hozzánk. És kérünk, hogy hadd nyíljék meg a szívünk, értelmünk, egész belső világunk a te üzeneted, igéd befogadására. És hadd lássunk meg téged, a csodálatost, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Uram, hogy te az élet hatalmát hoztad el számunkra, hogy most is az igében hallottuk. Áldunk ezért téged, mi, akiknek önmagában nincs élete, hogy veled, a te veled való közösségben örök életet ajándékozol nekünk, a mi Urunkért, Jézus Krisztusunkért. Legyen ezért neked hála és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, János apostol az első levelét egy kicsit úgy kezdi, ahogy az egész Biblia is, hogy a kezdetben, kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Tehát tulajdonképpen azt akarja János elmondani, hogy az ige, aki testé lett, és közöttünk lakott, emberré lett, láthatóvá és tapinthatóvá lett. Nem olvastam fel azt a verset, amiben kijelenti, hogy az Isten soha senki nem látta, hanem az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki nekünk. Erről tegnap is szó volt. Jézus Krisztus a zsidóknak külön kihangsúlyozta, hogy közületek az ő arcát nem látta senki, az ő hangját nem hallotta senki. Tehát mit tudhatunk mi Istenről? Azt, amit ő magáról kijelentett az igében, és a testélet igében, a Jézus Krisztusban. Tulajdonképpen az isteni kinyilatkoztatás csúcsa maga az élő Jézus Krisztus, aki emberré lett, a testélet ige, az isteni üzenet. Nekem annyira tetszett, amit Wilhelm Busch mondta egy alkalommal egy ige hirdetésében, hogy jegyezzétek meg, hogy Isten utolsó szava az emberhez, Jézus. Tehát Jézus az Isten utolsó szava az emberhez. Általa mindent megüzent nekünk. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen mélységekben és magasságokban jelentette ki Isten számunkra ezt az életet, amely az ő fiában van. Tehát senki ne gondolja, amit a pogány világ gondol, hogy az embernek önmagában van élete. Nincs élete önmagában. Csak az élő Istennel való bensőséges kapcsolatban van az embernek örök élete. Tessék meggondolni, az örökké való Isten tulajdonsága az örök élet, és ő részesíti az övéit ebből az ő isteni tulajdonságából, az örök életből. És ezt Jézus Krisztusban adta nekünk. Ezért meg kell érteni, hogy őt nem lehet mellőzni, őt nem lehet félretenni, őt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tudnék, miért is veszített el az ember az örök életét? Hát ilyen rövidzállatosan így mondjuk, hogy hát a bűn miatt. Igen, ám csak, hogy azért fordítsuk le pontosan, mi a bűn. Nagyon érdekesek, a gyerekek mindig rátapintanak olyan dolgokra, hittanórákon, amit talán egy felnőtt nem vett fel, vagy nem akarja felvetni, de ők kimondják. Egyik kislány azt mondja, vajon nem igazságtalan az Isten? Hogy Éva meg Ádám ette meg a gyümölcsöt, aztán nekem kell ezért elkárhozni. És aztán mondtam neki, hogy tudod mit? Te nem Ádám és Éva bűne miatt kárhozod el, hanem a saját bűnöd miatt. Igaz, ahogy a Róma 5-ben olvasjuk, hogy az egy emberen keresztül, Ádámon keresztül lépett be a bűn az emberiség történetébe. Hogy Madács nagyon jól kifejezi, hogy Ádámot Lucifer vezeti színről színre. Aztán azt is felvetették a gyerekek, ugye, hogy hát csak azért, mert egy engedetlenség, mert leszakították azt a gyümölcsöt. Hát ez nem csak egy kis engedetlenség volt, hanem ez egy drámaian nyilvánvaló, tudatos lázadás az Istennel szembe, és az ördög igazságának elfogadása. Így is mondhatnánk, leváltották az Istent. Új Istent választottak maguknak. A sátánt. Ez ilyen drámai. Aki ezt nem így fogja föl, az nem is érti meg az egész bűnkérdést. Itt nem csak erkölcsi botlásról van szó. Valóban nem csak egy engedetlenségről van szó, hanem döntés Istennel szembe. Talán így lehetne megfogalmazni, hogy a bűn lázadás az Istennel szembe. Tehát ez a bűn, hogy én lázadok az Istennel szembe, és keresem a függetlenségemet. Ugye a szeretetlenség az, amikor az ember függetlenedik a másik embertől, vagy akár az élő Istentől. De ez az elszakadás az ember számára maga a halál. Tessenek, csak egy képbe gondoljunk bele, amikor az űrhajósok kilépnek az űrkabinból, egy szkafanderbe, és csak egy köldögzsinór köti őket össze az űrhajóval. Ha mondjuk azt egy meteorit átvágná, az az űrhajós perceken belül meghalna. Sőt, pillanatokon belül meghalna. És tulajdonképpen ez történt az emberrel. Kilépett az Istennel való közösségből, az a maga lázadásában, és meghalt. És egyszerűen nem testileg halt meg. Szellemileg halt meg, lelkileg halt meg. Az Isten nélküli állapot maga a halál. De mondhatnám, az Isten nélküli állapot a bűn és a halál. Ennek a következménye. Na most, ha ezt nem fogadjuk el, ezt a drámai igazságot, amiről a Biblia beszél, ha ezt nem fogadjuk el, akkor nem értjük az egész bűnkérdést, nem értjük az üdvösség kérdését, de nem értjük legfőképpen, miért volt szükség megváltóra, Krisztusra, mert az Úr Jézus tulajdonképpen azért jött, hogy helyreállítsa a megszakadt kapcsolatot. Az élő Istenhez akar visszavezetni. hogy újra Isten gyermekévé lehessek, hogy újra az atyai ház gyermeke legyek, hogy újra örök életem legyen. Ez volt a küldetése, ezért jött. De miért kellett ezért őnek jönni? Miért kellett ezért emberré lennie? Itt hadd olvassam fel, mert ugyan utaltam már rá, de hadd olvassam fel, mert ez tett bennünket igazán világossá, ha föl is olvasom. Így írja Pál apostol a Róma 5:12-ben, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál. Azáltal, hogy mindenki vétkezett, tetszik érteni? Tehát nem azért, mert ha a következő nemzedék nem vétkezett volna, hát akkor nem vesztek volna el. Persze ez ha. Ennek semmi értelme nincs. Azért nincs értelme, mert ahogy Ádám és Éva elszakadt, úgy a fiai is elszakadtak, és Kain gyilkossá lett. Belépett a bűn az életükbe. Ezután a sátán, e világ fejedelme. Nagyon komolyan meg kell érteni. Sokan azt kérdezik, miért engedi az Isten, miért ilyen ez a világ? Azért ilyen ez a világ, mert e világ fejedelme a sátán. És itt meg kell érteni a hatalom kérdését is. Most kinek az uralma alatt akarsz élni, ki előtt hajtod meg a fejedet, kit fogadsz el uradnak és megváltodnak. Az Úr Jézus azt mondta, nem szolgálhattok két úrnak. Nem lehet azt, hogy én a sátánnak is szolgálok, meg Istennek is. Ilyen nincs. Vagy Istennek, vagy a sátánnak. Vagy az Isten országa, vagy a világ. Tehát ezt kell megérteni, hogy itt egy rendkívüli helyzetbe keveredett az ember, elszakadt az élő Istentől, de itt az Isten szeretete, hogy nem pusztította el az embert, hanem meg akarja menteni. Az első emberről azt olvasjuk, hogy ártatlanságban született. Az ártatlan talán így lehetne megfogalmazni, az ártatlan az, aki nem tudja, mi a jó és mi a rossz, de alapjában véve így volt az első ember, nem tudta, mi a jó és mi a rossz, de mivel Isten teremtette, nem is tudott vétkezni. Ártatlanságában jó volt. Megbukott az ember. Most Isten nem ártatlanságba akar bennünket visszavezetni, mert ez lehetetlen lenne, hiszen most már az ember tudja, mi a jó és mi a rossz. Hanem Isten most azt akarja, hogy szentek legyetek. A szentség az, a szent az, aki tudja, mi a jó és mi a rossz, és tudatosan választja a jót. Értitek? Ez a szent, aki tudatosan választja a jót. Nem én valósítom meg magamba a szentséget, hanem megvalósítja bennem lakozó Krisztus. De ez majd inkább a holnap témája, csak azért akarok utalni rá, hogy próbáljuk megérteni, hogy a mi helyzetünk egészen drámai. Amit nem fognak fel az emberek. Nem fognak fel az emberek, hogy ahogy tegnap is mondtam, azért semmit nem kell tennem, hogy elkárhozzak, mert már benne vagyok. Az egész emberiség, ebből csak kimenekülni lehet. Ebből csak kimenekülni lehet. És ez a menekülés az, amit Isten az ő fia által adott az embernek. Azért küldte el az egyszülött fiát, hogy életünk legyen, hogy visszavezessen. Na most ugye mi volt a szakadás oka? Hát a bűn. De ez olyan egyszerű és olyan világos. Csak tessék meggondolni a mi emberi kapcsolatainkat. Egy házas pár. Hát ha vétkezik a férje a feleség ellen, hogy lehet azt rendezni? Hát úgy, hogy bocsánat kér, és megszünteti azt a bűnt, ami miatt a felesége megharagudott rá. Hát itt sokszor egész drámai dolgokról van szó, mert mondjuk megcsalta a feleségét. Hát hogy lehet ezt megbocsátani? Hát ha elhagyja, és bocsánatot kér. És ha van, hogy így mondjam, a feleségnek szíve, hogy megbocsássa. És persze fordítva is így igaz, és minden emberi kapcsolatban hogy lehet rendezni a dolgokat? ha a szakadás okát megszüntetjük. Na, de mi nem tudjuk megszüntetni. Most éppen ezt kellene logikusan végig gondolni, hogy én nem tudom a bűnkérdést rendezni. Én nem tudom rendezni. Én nem tudom az adósságomat kifizetni az Istennel szemben. És itt lép be az Isten szeretete. Azt mondja János apostol, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret bennünket, és elküldte egyszülött fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Engesztelő áldozat. Kit kell kiengesztelni? Tegnap is mondtam, aki haragszik. Ezt jó meg kell érteni, hogy tényleg haragszik rám az Isten, tényleg. Semmilyen bűnömmel nem hajlandó a Szent Isten közösséget vállalni. Semmilyen. A legkisebb hazugságommal sem. Komolyan. Semmilyen bűnömmel, én ezt megtapasztaltam. Még egy gondolati bűnnel sem hajlandó velem kapcsolatot tartani, hanem azt mondja az Úr Jézus Péternek, ha meg nem moslak, semmi közöd hozzám. Tetszenek érteni? Ezért nincs közünk az Istenhez, mert tisztátalanok vagyunk. Nagyon világos ez az Ószövetségben is. Az egész vallási rendszer, tehát az a vallási rendszer, amit az Isten adott, nem amit az ember talált ki. Tudnék, Isten azt is meghatározza, hogy kell őt tisztelni. Nem úgy, ahogy én akarom. Miért nem? Hát éppen azért nem, mert csak úgy fog megbocsátani, ha én úgy tisztelem őt, ahogy ő azt elrendelte. Tehát nem lehet így magam csinálta vallásosságba élni, mert az önmagába is az Isten haragját vonja magára. Mert csak gondoljatok végig az egyház történetében, mi mindent kitaláltunk mi emberek. Ami aztán nyilvánvaló az Isten haragja alá került. A világ is tudja, hogy van bűn. Ugye ez letagadhatatlan. Egyszer egy svájci református lelkésznő azt mondta, már pedig bűn nincs. Hát kérem szépen, aki ilyen szomárságot mond, az jobban nem nyitja ki a száját. Hát akkor miért vannak bíróságok, miért van rendőrség, ha nincs bűn? Hát ez olyan triviális dolog, hogy ilyet nem kellene mondani. Hát hogy ne volna bűn? De a világ is persze megpróbálja megoldani a bűnkérdést. Hogyan oldja meg? Úgy, hogy egyszerűen azt mondja, hogy ne vedd komolyan. Nem te vagy az oka. Ez a legbiztosabb feloldozása a világnak, nem te vagy az oka. Tessék csak meggondolni a legócskább krimiben, vagy amerikai filmekben, mindig ész tetten érthető, hogy nem a gyilkos, nem a bűnös, hanem a szülei, az anyja, sőt, akkor még nagyon sokszor mutatják a szülő nyakába a keresztet, hogy ő az oka. Tehát egyszerűen felmentik a bűnöst, a világ ezt akarja, felmenteni a bűnöst. Vagy azt mondja, hogy jogod van hozzá. Amire az Isten azt mondja, hogy bűn, törvényszegés, arra a világ most azt mondja, hogy jogod van hozzá, azt teszel a testeddel, amit akarsz. Na itt van az ember függetlensége, szuverenitása. Az elszakadt ember nem akarja alárendelni magát az Isten törvényének, de nem is tudja. Ahogy az igen mondja, nem is tudja. Miért? Mert ott van a lázadó természetem, testvérek. Én tudom, de Pál apostol is elmondja a Róma 7-ben, látok egy törvényt a tagjaimban, ami rabul áll engem a bűnnek. A bűn rabszolgálja az ember addig, amíg az Isten meg nem szabadítja. A bűn szolgálja a gyávarab, a Krisztusé szabad, mondja egy szép ének. De tényleg a bűn rabjai vagyunk, azok vagyunk. Ez egy szellemi dolog. Ez egy rettenetes állapot. És ezért vesztettük el az örök életünket. És azt csak vissza lehet kapni. És milyen evangélium, milyen drága örömüzenet, és milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy pontosan az a célja veled meg velem, hogy visszakapjam a fiúságot, az örök életet. hogy újra kapcsolatba kerülhessek az élő Istennel, az élet forrásával. Azt mondja az ige Lószövetségben, hogy általad látjuk a világosságot. Ugye, ő maga a világosság, mert benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Milyen gyönyörű kifejezés az igének ez. És hogy lehetett rendezni a bűnkérdést? Ugye mondtam, hogy Isten elrendelte a zsidóságnak, elrendelte az ő népének, hogy kell őt tisztelni. Egy templom, egy oltár, és ott áldozatot kellett bemutatni. Sőt, már az egyiptomi szabadulásnál elrendel Isten a páska báránt, hogy megmeneküljenek a zsidók elsőszülött gyermekei. És ez a páska bárány, ez jelkép, előkép, az Isten bárányára mutató előkép. Tehát Isten azt akarja elmondani ezzel az ő népének, amit Ábrahámnak olyan világosan mond az Úr angyala, majd az Úr gondoskodik áldozatról. Nem a te dolgod, de mégis be kellett mutatniuk az áldozatot, mindaddig, amíg el nem jön az Isten báránya. Amíg el nem érkezünk az idő teljességéig. Mert eljött az idő teljessége, és megjelent a Krisztus, az Isten báránya. Olyan gyönyörű, hogy Keresztelő János rámutat, íme az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűnét. Ez ilyen világos, hogy Isten azért ült el a fiút a világba. De próbáljuk ezt egy kicsit jobban megérteni. Mit kellett tennie egy zsidó embernek, tehát hogy is zajlott egy ilyen áldozati Isten tisztelet? Többféle áldozat volt, most nem akarok ebbe belemenni, hanem az volt a lényeg, hogy vinni kellett az áldozatot. Mondjuk egy bárányt. És mit kellett tennie egy zsidó embernek? Rátenni a kezét a bárány fejére, és elmondani fölötte a bűneit. Ezzel, mint egy rávetette, innen van a bűnbak, rávetette a bárányra, a helyettes áldozatra a saját bűnét. Aztán átélte, hogy a pap elvágta a bárány torkát, fröcskölt a vér, egy rettenetes jelenet, nem? És akkor mit élt át a zsidó ember? Hogy valaki meghalt az én bűnömért. És a zsidó levélben olvasok, hogy nincs vérontás nélkül bűnbocsánat. De miért? Miért ez a rettenetes vallásgyakorlat? Ez a mai ember számára hátborzongató, ugye amikor itt szinte állatimádatba keveredünk már, hogy akkor feláldozni egy báránykát az én bűneimért. De ez mind előkép. A nagy engesztelési ünnepen a zsidó naptár szerint a 7. hónap 10. napján minden évben meg kellett ünnepelni a zsidóságnak a nagy engesztelési ünnepet. Ki kellett engesztelni Istent. Tehát tulajdonképpen Isten figyelmeztette, hogy el ne felejtsétek, hogy haragszom rátok. El ne felejtsétek, hogy a bűnítélet alatt van. És ezért minden évben be kellett mutatni az engesztelő áldozatot. És nem csak a népért, hanem először is a főpapnak önmagáért, a családjáért, aztán Izraelért, az egész népért. És ebben az engesztelő áldozatban ugye egy fontos mozzanat volt, hogy a pap, a főpap a bárány vérével mehetett be a szentek szentjében, ami azt ábrázolta ki, hogy Isten elé, csak a bárány vérével lehet belépni. A szentélybe másképp nem lehet belépni. És a főpap is egy évben csak egyszer mehetett be. Tehát ezzel Isten azt akarta mondani, hogy tisztátalanok vagytok. Nem léphettek a színem elé, nem jöhettek hozzám. Csak a bárány véréért. De mondom, nem a mi kis bárányaink véréért. Mert azt mondja a zsidó levélben az ige, hogy az lehetetlen, hogy vakok és bikák vére eltörölje a bűnt. Hát persze, hogy lehetetlen. Ez csak előkép, ez csak figyelmeztetés, hogy el ne felejtsétek, hogy majd én gondoskodok áldozatról, majd eljön az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét és helyreállítja a megszakadt kapcsolatot. Erről szól az egész Krisztus történet. Ezt ígérte az Isten, hogy ő oldja meg a megoldhatatlan problémát. És kiengeszteli, a saját magát kiengesztelte Krisztus áldozatával. De menjünk egy kicsit mélyebbre, és gondoljunk vissza, hogy tegnap arról volt szó, hogy mit is ígért az Isten, megígérte a megváltót. Az Ézsaiás 53, már az 52 vége, arról szól, hogy igen, Isten elküldte az ő fiát, és nem ismerték fel. Néztünk rá, mondják. És nem volt az ő alakja kívánatos. Nem volt, amiben gyönyörködhettünk volna. Nem volt neki szép alakja. És azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kinoszta, pedig a mi bűneinkért kapott sebeket. Pedig a mi vétkeinkért tölték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Micsoda profécia. Tessék elgondolni, Jézus Krisztus előtt 700 évvel elhangzik ez a fantasztikus kijelentés, akkor mit csinálnak a zsidók, mikor megérkezik a messiás? Egy politikai messiást várnak. Ahogy tegnap is mondtam, ők a kiválasztottak, őnekik már nincs szükségük bűnbocsánatra. Ők ezt már elrendezték a templomba. Van egy kis történet, ami árulkodik erről a magatartásról. Amikor Jézus meggyógyítja a 10 leprást, akkor csak a samáriai megy vissza. Miért? A többi 9 elmegy a templomba, a mózesi törvény szerint bizonyára bemutatják az áldozatot az ő tisztulásukért, aztán fütyülnek az Úr Jézusra, és nem értik meg. Tehát a vallásuk akadályozza meg őket, mert rosszul értelmezték a vallásukat. Rosszul értelmezték. És Francis Schaeffer azt írja, hogy Istent nem lehet a mi hamis vallásosságunkkal kiengesztelni, mert és nem lehet az ő haragját elhárítani mindenféle emberi vallásossággal, hanem szükségünk van az Isten bárányára, az Isten kegyelmére. Ugye azt mondták a zsidók Jeremiás korában, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. És erre mit mond nekik az Úr? Ne bízzatok ilyen hamis ígéretekbe. Szóval eljöttök ide ebbe a házba, és akkor azt mondjátok, megtisztultunk. Aztán utána ugyanazokat a gonosz cselekedeteket cselektitek. Azt mondja az Úr, hogy rablók barlangjának nézitek ezt a házat. Majd én is annak nézem. Ugye, és az Úr Jézus ezt idézi, amikor megtisztítja a templomot. Tehát egyszerűen értsük már meg, Istent nem lehet azzal megkötözni, hogy hát ez az ő háza. A zsidóság úgy gondolkodott, hogy Istennek, az ő valóságos, igaz Istenüknek a világon egy temploma van. És ez igazuk volt. Egy temploma volt. És ez a templom, a Jeruzsálem egy templom. És figyeljetek meg, Isten lerombolta ezt az egy templomát is. Azt mondja, majd ha megjobbítjátok az útjaitokat, ha valóságban megtértek, nem lehet Isten holmiféle olcsó vallásossággal kifizetni. Őt nem lehet se lekenyerezni, se megvesztegetni. Azt mondja erre Francis Schaeffer, mit törődöm én a ti templomotokkal, ha elfordultatok az én kinyilatkoztatott igazságomtól, lehet templomotok bárhol. Ez nekem nem jelent semmit. Így van az a mi nemzedékünk esetében is. A vallásosság nem jelent semmit az Isten szemébe, és nem fordíthatja el az ítéletet. Az új teológia, vagy az a megalfogó gondolkodás, amit néha még az úgynevezett evangéliumi körökben is megtalálunk, utálatossá teszi Isten előtt a mai ember vallásosságát. Hát, erről van szó. Tehát semmiféle lehetőségünk nincs az Isten se lekenyerezni, se kifizetni, és semmiféle megalkuvás itt nincs. Vagy megtérek, vagy elfogadom az Isten áldozatát az én bűneimért, vagy el fogok veszni. Most tessenek belegondolni egy kicsit a keresztbe, mert Mert ha olyan rövidzállatosan nézzük, ahogy ezt sokszor keresztények ki is mondja, hát jó, Jézus meghalt az én bűneimért, halleluja. Jaj, hát így ne is beszéljünk a keresztről. Az megrendítő valami a kereszt. Rettenetes valami a kereszt. A kereszt nagyon sok mindent elmond. Persze azt is, hogy az Isten báránya meghalt az én bűneimért. De azért csak kezdjük azon, vajon nem leplezi le az embert a kereszt. Egyetlen igaz ember élt közöttünk. Egyetlen igaz ember élt közöttünk. És főpapok, Isten népe meggyilkolja az egy igazat. És akkor vannak, akik cinikusan azt mondják, jó, hát ha nem gyilkolták volna meg, akkor nem halt volna meg értünk az Isten fia. Vigyázzunk, miket beszélünk. Mert minket az leleplez, hogy meggyilkoltuk az Isten fiát. Az egyetlen szentet. Tehát ez az első üzenet, azt gondolom, amit meg kellene, hogy döbbentse a szívemet, mint ahogy én engem sokszor meg is döbbent, hogy az ember Isten gyilkossá lett. Ugye Jézus azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Isten városa, ugye? Megölöd a prófétákat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a kis csibét, de ti nem akartátok. És azt mondja, íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát a szelíd Úr Jézust megölték. Még a világi írók közül is sokan átélték ennek a drámaiságát, hogy az ember kezet emelt a teremtőjére. Tóth Árpád azt írja versében, hogy nem emelhetem fel az arcomat, mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. Igaz ez? Hát ha ez igaz, akkor most már értitek, hogy mi a paradicsomi bűn? Az Isten elleni véres lázadás, ami a keresztben csúcsosodik ki. Hát ezek vagyunk mi. És akkor ugye a zsidóknak azt mondja az Úr Jézus, hogy diszidgetitek a proféták sírját, és azt mondjátok, ha mi az atyáink idejében éltünk volna, akkor nem öltük volna meg a profétákat. Hát nem csak a profétát ölték meg, hanem az Isten fiát. Hát mi sem mondogassunk ilyeneket, hanem vegyük észre, hogy én bennem ott lakik az Isten ellensége. Képes lennék én is kezet emelni? Hát testvér, amikor ma egy ember azt meri mondani, hogy engem nem érdekel az Isten, hogy én nekem ne beszéljen az Isten se, hogy az Isten se szóljon bele az én életembe, arról már nem is beszélek azokról a káromkodásokról, amiket megmernek ereszteni emberek. De tulajdonképpen ma is leszámolnak az Úr Jézussal. Hát most ugye nem tudják megfogni, nem tudják átadni Pilátusnak, most szellemileg számolnak le Krisztussal. Hát szellemileg, mert aki nem törődik az Úr Jézussal, az leszámol vele. Mert neki nem kell. És ezt nagyon komolyan a szívünkre kéne venni. Uram, én is én vagyok. Hát alapjában véve a természetem ilyen. De milyen csodálatos, mikor már nem ilyen vagy. Milyen csodálatos, mikor már az Isten megmentett, már tudod szeretni őt, és neked drága ő. De nézzük csak egy kicsit tovább a kereszt dimenzióit. Tehát egyszer leleplezi, hogy ki vagyok én. Kicsoda az ember? És én nem menekülhetek el ezelől. Ugye tudjuk, milyen rettenetes dolgokat csináltak Oroszországban, hogy nagy pénteken megverték a zsidókat, hogy ti vagytok a Krisztus gyilkosok. Őrület, nem? Hát ők is azok voltak éppen akkor, mikor verték a zsidókat. Tehát nem menthetem ki magamat azzal, mi közöm nekem ahhoz, én nem voltam ott akkor. Nem menthetem ki. Mert vizsgáljam meg a szívembe, hogy viszonyulok én Istenhez, és hogy viszonyok főként az ő drága fiához. Mert aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Tehát ez az egyik. Akkor nézzük meg a a kereszt másik oldalát, egy másik dimenziót. Miért engedte meg ezt az Isten, sőt, miért adta az egyszülött fiát? Sokan úgy gondolkodnak erről a drámáról, hogy hát az Isten a nagy rendező, ő megírta és megrendezte a drámát. Kiválasztotta a szereplőket, és mindenki eljátszotta a maga szerepét. Hát aztán szerencsétlen Pilátus, nem tehetett róla, hogy ő volt éppen a helytartó akkor és ott Jeruzsálemben. Nem tehetett róla. Most én egyszer végig gondoltam, éppen egy igehirdetésre készülve, ha én lettem volna Pilátus, mit tettem volna? És rájöttem, hogy én ugyanazt tettem volna, mint Pilátus. Persze, mint pogány ember, mint római politikus, én ugyanazt tettem volna. Miért a 2000 év alatt nem ugyanazt tették? Főpapok és írástudók, politikusok nem ugyanúgy leszámolnak az Isten fiával? Dehogy nem. Szellemileg. Tehát ne vonjuk ki magunkat belőle. Most mit tesz az Isten? Miért adta ide? Miért csinálta ezt? Akkor Kajafás se tehetett róla, hát ő volt a főpap, ez volt a szerep, el kellett játszani. Ne gondolkodjunk így. Istennek semmit nem kellett megszervezni, ilyen értelemben. Semmit. Azt szoktam mondani, ha nekem van egy báránykám, és beledobom a farkas verembe, nem kell törni a fejemet, mi lesz a báránykámmal. Hát megeszik. Jézus, Istennek se kellett gondolkodni, hogy mi lesz az én egyszülött fiammal. Tudta. Ezek a farkasok meg fogják enni. Ezek a farkasok meg fogják enni. Akkor meg miért adta? Azért adta, mert ő már eleve elrendelte minden idők előtt a megváltást. És most itt kicsit csatoljunk vissza oda, hogy Isten a teremtés előtt tudta, hogy az ember meg fog bukni. De honnan tudta? Azért tudta, mert egy szuverén személyiséget teremtett. Te, meg én, valóban különleges lények vagyunk, akiket Isten különleges módon megáldott, hogy személyiség vagyok, de felelős. És Isten tudta, hogy ez a felelős ember, ez önállósodni akar, ez függetlenni akar, istenkedni akar, és ezért eleve elrendelte a megváltást, mert nem akar lemondani rólunk. Azt akarja, hogy te, hogy én, hogy minden ember értsük meg az ő atyai szívét, szeret bennünket. Azt mondja a zsidóknak, szeretlek titeket. Akkor ők megkérdezik, miből tudjuk, hogy szeret bennünket? Hát nézd fel a keresztre. Mert végül is ebben az egész drámában Jézusnak is megvolt a szerepe. Na, ő az, akit Isten kiválasztott. Őt kiválasztotta. Atyám, ha lehetséges, lújék el tőlem az a pohár. Az Úr Jézus nem azért mondta ezt, mert rettegett a korbácsolástól, rettegett a keresztelfeszítéstől, gondolom, azt se kívánta. De ő rettegett attól, hogy azonosuljon a bűnnel. Mert miről is van szó? És ez a kereszt dimenziója, hogy Jézus a pártodra állt. A pártodra állt, a bűnös pártjára állt az Isten elé. Oda vetette magát az Isten elé. Uram, nekem rót fel a bűnét. Értitek, ez történik a keret? Nekem rót fel. Én képes vagyok meghalni érte. Ha te ezt kívánod, képes vagyok meghalni a bűneiket. És aztán ez személyes kell, hogy legyen. Az enyémért is, Uram. Az enyémért is. Igen. És akkor ez a kereszt személyes dimenziója. És ott állok a kereszttel szemben, az Istennel szemben. És azt mondja, fiam, én meghaltam érted. Hogy te neked ne kelljen örök halállal meghalnod. Na ez az Isteni szeretet. hogy ő előbb szeretett engem, és engesztelő áldozat az én bűneimért. Aki ezt elfogadja, azt az Isten is elfogadja. Aki ezt elutasítja, azt az Isten is elutasítja. Annak nincs irgalom. Könyörülök, akinek könyörülök, mondja az ige. Irgalmazok, akinek irgalmazok, mutatkozik be az Úr Mózesnek. Mit akar ezzel mondani? Ez nem azt jelenti, hogy kényem, kedvem szerint majd könyörülök, hol ezen, hol azon. Hát nem erről van szó, hanem arról van szó, aki elfogadja az én drága fiam áldozatát, azt én is elfogadom. Azt visszafogadom, azt gyermekemmé fogadom. Ahogy János mondja, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta Isten, hogy az ő gyermekeivé legyenek. Befogadni Krisztust. Hogy lehet befogadni? Hát testvérek, most sokszor azt látja az ember, hogy befogadni az Úr Jézus csodadoktornak, biztonsági őrnek, gazdasági tanácsadónak, az én sikerem egyengetőinek, annak fogadják be. Komolyan. Robert Schuller, aki a 80-as, 90-es, meg a 2000-es évek első két-három évében a világ legsikeresebb tévé evangelizátora volt. És mit mondott Krisztus keresztjéről? Hogy Krisztus azért vállalta a keresztet, hogy megszentelje önbecsülését, és megszentelje a te önbecsülésedet. A kereszt az ego útja, mondja Robert Schuller testőrök, ilyet mondani. Hát ez meggyalázása a Krisztus keresztjének, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy megmentette az életedet, mert meghalt helyetted. Aztán a külső vallásosság nem ér semmit. Mondok egy példát. Az egyik unokatestvérem gyerek orvos volt, és Líbiában volt egy-két évig, ott dolgozott. Elmesélt egy döbbenetes történetet, jön egy anyuka, hozza a tüdőgyulladásos kisbabáját. Ott az volt a szokás, hogy nem kellett menni a patikába, az orvos adta a gyógyszert. Ő is megvizsgálta, megállapította, mi a baj, és antibiotikumot anyuka kezébe nyomja. Három nap múlva jön vissza az anyuka egy fél volt csecsemővel. Mondja az unokatestőrem, hogy izgatottam, bontottam ki, hogy vajon, hát miért nem lett jobban az a gyerek. Hát tessék elképzelni, hogy a doboz gyógyszert amuletnek fölkötötte a kisbaba nyakába. Hát azt mégse használt. Tessék csak megnézni, olyan sokan fölkötik a keresztet a nyakukba, amulet, nem? Nem akarok megbántani semmit, mert van, aki tényleg azért hordja a keresztet, mert szívből szereti az Úr Jézust. De van, aki hivalkodásból, meg ki tudja miből, ekkora fakeresztekkel szaladgálnak. Én azt gondolom, hogy nem értik, amit Luther mondott, hogy a keresztnek a szívben van a helye. Tudnék, azt mondja Pál apostol, egy meghalt, és itt megint a kereszt egy másik dimenziója. Ha egy meghalt, mindenki meghalt. Hogy érti ezt Pál apostol? Ha én helyettem meghalt az Isten fia, akkor tulajdonképpen fel kell fognom, hogy én haltam meg. Nekem kellett volna meghalni, de ő halt meg helyettem, hogy egy kicsit értsétek, elmondok egy történetet, már többször elmondtam, de nagyon frappánsan bemutatja, hogy hogy kell a helyettes áldozatot érteni. Egy francia hajón az 1700-as évek végén lázadás tört ki. Aztán a tisztek leverték a lázadást, és ugye az akkori törvények szerint ezt úgy kellett törvényileg megtorolni, hogy megtizedelték a lázadó legénységet. És volt a hajón egy pap, hát ő nem vett részt ugyan a lázadásba, de sajnálta ezeket az embereket, és beállt a sorba, mint Jézus, beállt a sorba. És előre kiszámolta, hogy ő a 9. És a mellette álló férfit ismerte. Egy három gyerekes apa. És akkor nem néztek oda a tisztek, helyet cserélt vele. És ő volt a 10. Őt is agyonlőtték. És ez a férfi, aki helyett meghalt ez a pap, azt mondta, én meghaltam. Most azt az életet kell élnem, amit ez a pap élt. Tehát egyszerűen felfogta, hogy én haltam volna meg, de valaki meghalt helyettem. Én kárhoztam volna el, de valaki átszenvedte, értem a kárhozott ítéletet, és ez az Úr Jézus. Ezért mondja Pál, ha egy meghalt, mindenki meghalt. Fel tudom én ezt fogni? Nem nagyon akarjuk. Nem nagyon akarjuk. Hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Tehát nem arról van szó, hogy engem a kereszt megsemmisít, hanem arról van szó, hogy vedd el a magad keresztét, tagad meg ezt az Isten ellen lázadó, Krisztus ellenes életet, és fogadd el a kegyelmet. Mert ez is a kereszthez tartozik, hogy minden bűnöd bocsánatát kapod a Krisztus drága vérért. Mikor arról van szó, ugye, hogy az lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnt. De gondoljátok meg, ő egyetlen áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket, mert örökké való lélek által önmagát áldozta fel. Engesztelő áldozatul, értem és értem. Tudjátok, ha ebben az ember igazán belegondol, akkor megérti, hogy micsoda óriási különbség van. A hit és a magunk gyakorolt a vallásosság között, mert ez megfoszt bennünket minden lehetőségünkkel. Nekem nincsenek vallási lehetőségeim, hanem mi van? Hiszek az én drága Uram egyszülött, Isten egyszülött fiának az áldozatába hiszek, hogy értem tette ezt Jézusom fájó szívvel, hiszem, tudom lelkem örök üdvére. És hiszed ezt? Valóban hiszed? És tényleg ezzel a reménységgel tekintesz az örök életed fel? Vagy azért mégiscsak úgy vagy, hogy na hát azért mégsem vagyok olyan, mint a többi. De hát ne legyünk már naivok, olyanok vagyunk, mint a többi. Éppen úgy kegyelemre szólok. És ha jobb életet élek, mint a többi, az csak az ők kegyelméből lehetséges. Csak az ők kegyelméért lehetséges. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. És aztán majd látni fogjuk holnap ennek a folytatását. Mert hogy is válik ez egzisztenciálisan az én üdvösségemé? Ezt kell majd megnézzük, a ma jelenlévő Krisztust. Mert ugye most arról beszéltünk, hogy mit tett ő akkor, amikor emberré lett. Mit tett abban a 3,5 évben, amíg a szolgálatát végezte. Holnap pedig azt fogjuk megvizsgálni Isten igéje alá, hogy mit tesz most közöttünk. És tényleg ilyen nagy a hatalma? Most gondoljatok meg, hogy a keresztnek micsoda hatalma van. Azt mondja a Pál apostol, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek ereje minden hívő üdvösségé. Van annál nagyobb hatalom, hogy a mi mulandó életünk egyszer csak örök életet kap. Hát van ennél nagyobb hatalom? Hát persze, hogy nincs. Ez az élet, a legnagyobb hatalom. És nekem mit kell ezért tenni? Hát csak annyit, amit a börtönőrnek, a filippi börtönőrnek mondott Pál, meg a munkatársa. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz, mint te, mint a te házad népe. De így higgyél benne, mint aki helyetted és érted halt meg, a te megváltó urad. És azzal fejezem be, amit a zsidó levél, szintén a zsidó levél mond, hogy a Krisztus vére jobbat beszél, mint az Ábel vére. És az ember itt egy kicsit megint meg lehet érteni valamit a keresztből. Az Ábel véréről mit mond az ige? Azt mondja maga az Isten, hogy a te testvéred vére kiált hozzám, égre kiáltó bűn, a kiáltott testvér vér, égre kiáltó bűn. És miért kiált Ábel vére? Ítéletért. Így is mondhatnám, bosszúért. Igazságos ítéletért, bosszúért kiált. És miről beszél? Az iga akkor, hogy Jézus vére jobbat beszél, mert Jézus vére kegyelemért kiállt. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mondjatok meg, milyen Isten az ilyen Isten? Nem lehet ezt az Istent imádni, szeretni? Isten kitette a szívét a kereszten. Az ő drága szívét kitette. És ha valaki, én azt gondolom, az igazi teológia csak a kereszt teológiája. Mert ott lehet megismerni az Istent, hogy szent, ezért lesújtott a legdrágábbra, az egyszülött fiára, a szent Isten, bűngyűlöl és kegyelmes Isten. Mert megbocsát nekünk Krisztusért. És ebben kell a keresztény életünknek megújulni, megerősödni, hogy lássuk, hogy micsoda hatalom, a szeretet hatalma. A zsidók azt mondják, elfeledkezett rólam az én Uram. Ugye? És akkor mit válaszol az Úr? Hát elfeledkezhet-e az anya a csecsemőjéről. De ha ezek el is feledkeznének, én te rólad el nem feledkezem. A tenyerembe véstelek be. Most nézd, az Úr Jézus átszózott tenyerét. Örök emlékezetül. Ebben visszhatsz majd. És ha majd ott fogsz állni az Úr előtt, akkor hadd legyen ez a hitvallásom nekem, neked, Uram, én semmi másban nem bízok. Nekem semmi érdemem nincs. Én egyedül a te drága véredben reménykedek, és hiszem, hogy megbocsátottál, és örök életet kaptam. Imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és kijelentett igédért, drága áldozatodért, amit bizony csak a Szentlélek által tudunk, mélységében és magasságában, szélességében és hosszúságában felfogni. Bocsásd meg a mi értetlenségeinket, bocsásd meg a mi rövidlátó gondolkodásunkat, magunkhoz való nagy szeretetünket, önimádatunkat, bárcsak mindezt oda tehetnénk a kereszt alá. Sőt, Uram, könyörű rajtunk, hogy a lázadó élünket, bűnös természetünket is a halálba tudjuk adni hitáltal, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hadd legyen, Uram, ez valósággá minden drága testvérem és a saját életemben is. Amen.